testvérek, a lelki gyakorlat címe, hogy jövünk a mennyország, tehát ennek a címnek a tartalma vagy lényege az, hogy ismerjük meg, mint keresztények a jövendő országunkat. Tessék! Nem hallod? Mindjárt felerősíti a Zsófi testvér. Egy-kettő. Így van, jó? Jó. De mielőtt erről beszélnék, vagy szólnánk, még előtte elmondom, hogy a zsoltárokat tekintve a 60-as években, vagy a 70-es években elkövették azt a hibát egyes vezetők, vagy teológusok, hogy felismerték a zsoltároknak a történetét, hogy a kezdeti időben két zsoltárt összevontak, és ezt utána ezek a reformátorok szétbontották, és új számokat adtak neki. Ennek következtében millió könyvnek a zsoltár számozása megfoghatatlanná vált, mert odaírják, hogy 112, és valójában az a 113, vagy 114. Tehát, hogy utána kell nézni mindig, ha a régi számozás szerint ha látunk egy idézetet, akkor meg kell nézni, hogy mi az új számozás. Tehát sajnos vannak ilyen hibák az egyházban, hogy nem vették észre, vagy nem figyelték meg, hogy emiatt rengeteg idézet, ahol nem nincs szöveg, csak zsoltár számozás, hogy akkor nem lehet pontosan behatárolni, hogy melyik zsoltárról van szó. A másik pedig, hogy a halál utáni élet, mivel szellemi élet, nem képzelhető el képzelet erejével, csak hittel tudjuk felfogni, ahogy hittel fogadjuk a Szent Háromságot, hittel fogadjuk az Eukarisztiát, nem tudjuk, hogy milyen lesz a mi szellemi életünk. Jól lehet, tudjuk, hogy lesz feltámadás, a test feltámadása, de mégis a szellemi test nem földi test lesz, hanem szellemi test, nem tudjuk, de nem is akarjuk elképzelni. A szellemnek önmagában nincs kiterjedése, nincs térbelisége, nincs időbelisége. Tehát amit a középkorban mondták, hogy félig tréfásan, hogy arról vitatkoztak, hogy hány angyal fér el egy gombos tűfejbe, ez teljesen reális vita volt, mert lehet mondani tizet, vagy akár százat, mert nincs térbelisége az angyaloknak. Tehát a szellemi életnek, mivel személy az angyal és a következő idő életszakaszban az ember is, személy, tehát van akarata és értelme, de nincs kiterjedése, nincs megfoghatósága. Tehát azért az ateisták, megértjük, hogy mivel nincs hitük, el se tudják képzelni, hogy milyen az örök élet, és éppen ezért le is tagadják, hogy az lehetetlen a halál utáni élet, amikor a test elbomlik, szétbomlik a sírba. Tehát mi pedig hittel vagyunk, hogy van örök élet, van szellemi föltámadás, és van mennyország. Tehát ez a hitünk egy nagyon nagy kincs, mert ebben gondolkodhatunk, ezután vágyakozhatunk. Ezt kérhetjük az Úrtól, hogy adjon nekünk világosságot, hogy fölismerjük, fölfedezzük, hogy mi ez. A másik pedig, hogy a keresztény embernek kötelessége a saját érdekében, amennyire csak lehet megismerni az örök életet, mert az végtelen, az örökké tart millió évekig, vagy még azon túl is. Tehát a föld élet az tart 70 évig, és mennyi minden tudomány van meg, tanulás, hogy megismerjük a földi életet és ennek feladatait. Az örök élettel pedig egyáltalán nem törődünk, vagy nem gondolunk rá. És éppen ezért, mivel nem lehet értelmileg elképzelni, sokan tagadják is, hogy nincs örök élet. Tehát már Jézus életében is vitatkoztak a szadduceusok és a farizeusok, hogy mit jelent a föltámadás. Mert a szadduceusok tagadták a föltámadást, és a farizeusok pedig vallották. Tehát valójában ez egy ősi vita, de mi ugyancsak hittel hisszük, hogy van föltámadás, készülünk rá, figyelünk rá, várjuk, és amennyire csak lehet, megteszünk mindent, hogy elérjük. A másik pedig, hogy fölhívott egyszer ürömről egy fiatalasszony, hogy hallotta a Balázs atyának egy nagyon szép prédikációját a ferenceseknél, de azt mondta a Balázs atya, hogy a mennyország az csak állapot. És ő nem tudja elképzelni, hogy milyen az az állapot, hogy tényleg így van-e. És akkor megnyugtattam, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy elmegyek, helyet készíteni nektek, és ha elmentem, akkor eljövök értetek, és magammal viszlek titeket. Tehát az, hogy állapot, itt nem szabad megállni, mert többről van szó. Egyedül az előtt dogmatikában találtam egy mondatot, ha akarjátok, föl is lehet írni. A kozmosz lényegesen hozzátartozik a mennyországhoz. Tehát a kozmosz, az egész univerzum lényegesen hozzátartozik a mennyországhoz. De hozzátartozása csak a parúzia után aktualizálódik. Tehát a világ végén, amikor Jézus eljön, akkor aktualizálódik, amikor a megdicsőült kozmosz része lesz Krisztus plerómájának, teljességének. Tehát a megdicsőült kozmosz részese lesz Krisztus plerómájának, teljességének, és alkalmas élettere az üdvözülteknek. Alkalmas élettere az üdvözülteknek. Még egyszer az egészet. A kozmosz lényegesen hozzátartozik a mennyországhoz, de hozzátartozása csak a parúzia után aktualizálódik. Amikor a megdicsőült kozmosz része lesz Krisztus plerómájának, és alkalmas élettere lesz az üdvözülteknek. Tehát ezzel, mint egy kinyilatkoztatta előadja azt, hogy valójában az új ég és új föld az nem mese, ami a Jelenések könyvében vége van, meg az új Jeruzsálem, amiről szintén a Jelenések könyv olvashatunk, ez mind valóság lesz. Tehát ha lesz új Jeruzsálem, lesz új ég és új föld, akkor tulajdonképpen milyen a világ? Vagy milyen minden? Végén majd leírjuk még egyszer meg. Végén. Tehát nagyon fontos, hogy ne álljunk meg annál, hogy állapot, mert egy örömállapot, egy hallatlan nagy szépség ismeret, hanem tovább kell gondolni, hogy Isten nem semmisít meg semmit, amit alkotott, tehát újjá alkotja a világot, újjá alkotja a kozmoszt, és ebben bőséges tere lesz, bőséges helye lesz mindenkinek. Pillanatnyilag a csillagászok szerint 120 milliárd galaxis van, és több milliárd fényévről van szó, tehát nem 2 kilométer, hanem mérhetetlen terek és bolygórendszerek vannak, tehát bőségesen elfér az egész emberiség ebben a méretetlen a térben. Tehát új ég és új föld. Tehát az igazi élet a halál után kezdődik. Tehát az igazi kaland az lesz, amikor szembenézünk az Úr Jézussal, és együtt táncolunk az angyalokkal. Tehát ez valójában egy csoda, amiben részesülhetünk. És ez előttünk van még, tehát ezt mindenképpen gondoljuk el, amikor belekeseredünk a inflációba vagy egyebekbe, és nem tudjuk, hogy mi lesz a holnapon. Tehát a mennyország szellemi lét, tehát biztos, hogy egy nagy ugrás az ember ismeretére. Mert amikor elmegyünk egy másik országba, először bele kell helyezkednünk, hogy ez az új ország, akár Spanyolországba, vagy akár Amerikába valaki elutazik, egy-két napig még akklimatizálódik, hogy most nem otthon vagyok, hanem itt egy másik országban, vagy a tengerparton. Tehát valójában ezt az alkalmazás, alkalmazkodás, ezt segítik elő az angyalok. Tehát Isten enged a hatalmából, pontosabban részt ad a hatalmából az angyaloknak is, meg az embereknek is, meg a szuzonyának is. Tehát ez biblikus alappal rendelkezik. Gondoljunk Ráfael angyalra, aki meggyógyította Tóbiás. Utána tanította a fiatal Tóbiás, hogy a házasságot imádsággal kell kezdeni, akkor elmennek az ördögök. És nem fog meghalni egyik sem, mint ahogy történtek az előző ifjakkal. Tehát megtanította. Tehát ez azt jelenti, hogy az angyaloknak van egy feladatuk, ha elhagyjuk a földi életet, vagyis gyógyítsák a lelki sebeinket, ez nagyon fontos, hogy a lelki sebeknek tökéletesen meg kell gyógyulniuk, hogy alkalmasak legyünk a mennyország örömére. A másik tanítanak bennünket az üdvösségre, az üdvösség történetére, amit elolvashatunk a hiszekegyből, vagy amit mondunk is, 12 ágazata van a hiszekegynek. A teremtés, a megváltás, a megtestesülés, Jézus kereszthalála, és így tovább. Tehát tanítanak az üdvösség igazságaira. És a harmadik pedig, hogy fölkészítenek bennünket az Istennel való találkozásra. Mert ez nem semmi, nem kis dolog, hanem legóriási. Erre egy példát hadd mondjak, hogy láttam egy filmet, ahol két egyetemista együtt tanult, és a diploma kiosztás után a fiú megkérte a lánynak a kezét, mert 4 év alatt vagy 5 év alatt megszerették egymást. És mielőtt a gyűrűt felhúzta volna a lány ujjára, a fiú megkérdezte a lányt, hogy nem baj, hogyha én herceg vagyok. A lány meg elnevette magát, azt hitte, hogy viccelődik. És akkor elmondta, hogy Európában van egy kis hercegség, néhány nézetkilométer, és az ő édesapja király ennek a kis hercegségnek, és ő a fia az apjának, tehát herceg. És utána be akarta mutatni a szüleinek, de aztán észbe kapott, hogy előtte meg kell beszélni nem csak a szülőkkel, hanem az udvarmesterrel, vagy az etikettmesterrel, hogy hogy kell viselkedni. Hogy kell fejet hajtani, hogy kell kezet csókolni a királynőnek, miről kell beszélni, stb. Stb. És amikor ezeken keresztül ment, akkor mutatta be a szüleinek, és akkor már otthon érezte magát a lány. És akkor megtörtént a házasság. Tehát ez mondjuk egy emberi forma, vagy emberi gyakorlat, de valahogy így is végig gondolhatjuk, vagy megérthetjük, hogy mit jelent, amikor a világ urával, a mindenség királyával találkozunk, és szembenézünk vele, szinte megsemmisülünk, attól kell félni, az ő hatalma és végtelen szeretete és jósága előtt. Akik visszatértek a halálból, a klinikai halálból, talán ismeritek ezt a Moody könyvet, az élet után. YouTube-on rengeteg ilyen film is van, amikor beszámolnak, hogy mit éltek át. Csak nem mindegyik beszél arról, hogy hatalmas fényesség vette körül, és ebből a fényességből egy hang hallatszott, hogy nagyon szeretlek téged, örülök, hogy eljöttél, de még van feladatod a földön, menjél vissza. És azt mondja, hogy szeretett volna ott lenni, mert annyira érezte maga körül mindazt a jót és szépet, amit eddig soha nem tapasztalt, de végül a hang azt mondta, menjél csak vissza. De attól kezdve megváltozott az élete. Tehát az a megváltozás igazolja ennek a realitását, hogy tényleg találkozott ott az Úrral, aki megszólította őt, és szeretett fényével körülvette. Tehát ezek mind talán 100 vagy 150 ilyen jelenés, vagy esemény is történt szerte a világon, ahol konkrétan beszámolnak 10 éves vagy 5 éves gyerekektől kezdve 70 évesekig, hogy mit tapasztalta a klinikai halálban. Tehát a fényt, az örömet, a békét, a jóságot, az elfogadást, a gyógyulást, tehát ez mind valami rendkívüli módon megérintette őket. Jó lehet, azt mondják, hogy ez csak az agynak a funkciója, de valójában az orvosok bebizonyították, illetve a szakemberek, hogy nem az agyról van szó, hanem a természet fölötti valóságról. Tehát jó tudni, hogy van egy másik életünk. Jó tudni, hogy ott vár bennünket az Isten. Jó tudni az, hogy hallatlan nagy öröm vár ránk, amikor átlépünk a földi életből az örökké valóságba. Tehát az angyalok fölkészítenek bennünket az Istennel való találkozásra, ami olyan méretetlen nagy öröm és béke lesz, ami megfoghatatlan és elképzelhetetlen itt a földön. Tehát már előre hálát adhatunk a mennyországért, hogy Isten ezzel vár bennünket. És van még egy idézet az Máté evangéliumnak a vége felé, amikor az ítéletről szól, akkor a jóknak azt mondja Jézus, hogy vegyétek birtokba azt az országot, amely a teremtés előtt már megkezdő, az örökké valóság óta készít nektek a mennyei atya. Hát gondoljuk el, hogy ha az örökké valóság óta készít a mennyei atya, akkor az nem kis dolog. Nem egyszerű sufni a város szélén, hanem egy hatalmas nagy öröm, hatalmas, csodálatos ország, amit nem tudunk igazán elképzelni itt a földön. Ez azért is jó tudni, mert sokan azt mondják, hogy félnek, hogy unatkozni fognak a mennyországban. Nem fogunk unatkozni. Napról napra mindig többet látunk az Isten szépségéből és csodáiból, és soha nem fogjuk azt mondani, hogy ez unalmas élet, inkább nézném a televíziót, az HBO-t, hanem sokkal nagyobb és csodálatosabb, mint a Földön el tudunk képzelni. Tehát akkor a keresztény embernek kötelessége a maga érdekében minél több ismeretet szerezni a mennyországról. Milyen lesz a mennyei élet, amelyben kiteljesedik az ember Isten szeretete, kiteljesedik az ember önmagának a képessége, és kiteljesedik az emberi közösség felé való rendszere. Mert ott nem egyedül leszünk, hanem azokkal a keresztény testvérekkel, akik szintén elnyerik az üdvösséget. Lukács 24:51, Krisztus a mennybe fölment. Ezzel az egyszerű mondattal fogalmazta meg a Szentíró, hogy az apostolok szeme előtt Krisztus fölemelkedett a mennybe, ezzel jelezte, hogy nem jön el többet látható formájában, és az apostolok kezdjék el az evangelizációt a világban. És az apostolok néztek a távozó Jézus után, amíg egy felhő el nem takarta őt. A felhő mindig az Isten jelenléte is a Bibliában, tehát amíg a mennyei atya egy felhővel elrejtette az ő szent fiát Jézust, és akkor az apostolok még mindig csodálkozva, megdöbbenve néztek fölfelé, és akkor két angyalnak kellett lejönni, akik azt mondták, mit néztek az égre. Akit láttatok fölmenni, ugyanúgy vissza fog jönni, és vele együtt majd ti is mentek a mennybe. Tehát a visszajövetelt is megmondták az angyalok, és figyelmeztették az angyalok az apostolokat, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot az egész világon. Tehát az égre emelt tekintet, az jelzi az ember csodálkozását, hogy van egy mennyei élet, és hogy Jézus eltávozott. Láthatatlanul továbbra is itt van közöttünk, és ők meg is tapasztalták az apostolok, hogy Jézus cselekszik, Jézus csodát tesz általuk, de most már nem olyan látható formában, mint amikor a földi testben és a földi életben szerepel. Tehát a csendben, az imádságos csendben fejlődik a szívünk, amikor ezeket a természet fölötti gondolatokat végig gondoljuk, és rácsodálkozunk a mi örök életünkre. Most, ha mi Istennel egyesült életet élünk, és ez a cél, hogy a világ ne ragadja el a szívünket, hanem egyé váljunk Jézussal a mindennapi életben, már belsőleg mi is fölnézünk Jézusra, hogy Uram, hová mentél? Mondd el nekem, hogy mit találtál, vagy mit tapasztaltál, hogy hova fogsz engem elvinni. Tehát ilyen kérdések, várakozások ott vannak a szívünkben, amikor Jézus elmeneteléről gondolkodunk. Szeretnénk a mennyország függönye mögé nézni, hogy mi van ott. Mit jelent a fényesség, mit jelent a világosság, mit jelent az, hogy nem lesz nap és hold, hanem Isten fénye betölti az egész mindenséget. Tehát a léleknek nincs kétsége afelől, hogy eljöhet az a pillanat, amikor ő is részese lehet ennek a mennyei országnak. Mert biztos abban, hogy az Úr, amit mond, az megvalósul. Előre megyek, helyet készítek nektek, és eljövök, hogy magammal viszlek titeket. Tehát ez konkrét valóság, konkrét megfogalmazása annak, hogy a földi élet után Jézus magához vesz. Sőt, az imádságában azt mondta Jézus, Atyám, dicsőíts meg neveled, hogy én is megdicsőítselek téged, és hogy ezek ott legyenek velem, ahol én vagyok. Tehát kifejezetten így fogalmaz, hogy ott legyenek. Vagyis Jézussal együtt lehessünk. Tehát a mennyországra való gondolat Krisztus központi, Krisztussal való kapcsolat. Krisztus fénye és isteni ragyogása lesz bennünk, vagy előttünk, ami kirajzolódik számunkra. Wagner operájában a bolygó hollandi megkérdezi a mennyasszonyát, Szentát, ha sejtenéd, milyen sors vár rád, bíznád rám az életedet. Szívem mélyén a hűség nem puszta szó, a hűség, amit felajánlok, a sírikoló. Szenta így válaszol, itt a kezem, tanúsítom, hogy hozzád holtig hű leszek. Az én hűségem, amely téged örökre megszabadít a kárhozottól, az mindig megmarad. Tehát a bolygó hollandi gyötrődését az váltotta meg, hogy egy leány, a mennyasszony hűséges lesz hozzá. Tehát valami ilyen hűségről van szó, hogy Jézus hűséges hozzá, hűséges a szavaihoz. Hogy azt mondja, hogy megszabadít, megvált bennünket, meggyógyít, akkor ez valóság. Tehát Jézus tanúságot tett arról, szövetséget kötött velünk, hogy egész életünkön át hűséges hozzánk, sőt megmondta, hogy a világ végéig egyházával marad, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Tehát az keresztény ember rábízta magát az Úrra. Tehát, hogy a megtérésben kimondtuk azt, hogy elfogadom Jézust az én életem Urának, akkor ezt az Úr visszajelzi, nem csak a Szentlélek elküldésével, hanem a hűséggel, hogy a neki felajánlott szív, az megtapasztalja Isten hűséges szeretetét egész életén keresztül. Zsoltár 9. ez a régi számozás szerint. Zsoltár 9.11 írja, benned bíznak, akik megismerték a nevedet, Uram, mert nem hagyod el azokat, akik téged keresnek. Tehát a lélek tudja és hiszi, hogy az Úr hűséges hozzá, mint halálig. És a mi atyánkban is ezt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved. vagyis mindenki szentnek ismerje el a te nevedet. Mert a Bibliában vagy a Héberben a név az a személyt jelenti. Tehát szenteltessék meg a neved, a te személyed, a te isteni valóságod mindenki előtt ragyogjon föl, hogy mindenki szentnek tekintsen téged. Tehát a mennyei atya szentségét ragyogtatta fel az Úr Jézus az életében, gyógyításaival, haluttámasztásaival és magával a kereszt halállal. Minél inkább a mennyország felé tekintünk, és végig gondoljuk, hogy mi is részesei lehetünk, annál inkább megszentelődik az életünk. A jó cselekedetek fontosak, de nem a jó cselekedetek által üdvözülünk, hanem Isten kegyelme által. Tehát ezt a finom különbséget mindenképpen jó megjegyezni, mert sokszor azt mondják, hogy a jó cselekedetek által üdvözülünk, nem. Azok fontosak, mint a hitnek a megnyilvánulásai, de Isten kegyelme az, ami ezt a hallatlan nagy boldogságot és az örökké tartó életet nekünk ajándékozzák. Tehát az, hogy Krisztus fölment a mennybe, ez jelzi, hogy a mi emberi valóságunk már ott van a mennyországban, Krisztus személyében. Mert ő megtartotta az emberségét és emberi valóságát is, ahogy megjelent az apostoloknak, vagy ahogy Magdolna átölelte a lábát, vagy ahogy együtt evett, ivott a Tibériás tó partján, ez emberi valóságában. Így ismerték föl az apostolok, hogy ő a feltámadt Jézus. Tehát ezt az emberséget fölvitte a mennyei dicsőségbe, tehát ez már ott van, mint előfutár, és az emberiség számára, vagy üdvösségünk számára. Az Úr szeme letekint a földre, írja a 32. Zsoltár. Tehát az, hogy feszült figyelemmel nézték az apostolok, hogy megszól Jézus, ennek a viszont válasza is érvényes, hogy Isten letekint a földre, minden ember szemmel tart, minden emberre jóságosan figyel, tehát nem a rendőr figyelésével, hogy hová, nehogy valami hibát kövessünk el, hanem a szeretet figyelmével, a gondoskodás figyelmével. Olyan gyerek is, ha látja, hogy a szülei ott vannak a lelátón, a foci meccsen vagy a sportpályán, akkor örül annak, hogy drukkolnak a szülők, hogy vele vannak, együtt éreznek, méltányolják az ő teljesítményét. Ugyanígy lehetünk, hogy Isten ott van a lelátón, lát bennünket, figyel minket, jó szándékkal és bátorít, hogy harcoljunk azon a sportpályán, amit földi életnek nevezünk, és kérjük az ő segítségét, hogy győzelemmel fejezzük be. Tehát ha nem is látom Istent valóságosan, mint egy ember, azért a hittel mégis láthatom őt. Tehát ezért fontos a hitnek a szerepe, hogy mindig ápoljuk a hitet, pontosabban abban való hitet, hogy velünk van, itt van Jézus. Tehát itt ebben a teremben is, a kápolnában is itt van Jézus. Nem csak az oltári szentségben, hanem szellemileg, valóságosan itt van közöttünk. Tehát ezt a hitet táplálhatjuk, hogy ez a Jézus vár bennünket a mennyei dicsőségben. Tehát ez ad nekünk egy békés nyugalmat. Azt a sok zaklatottságot, ami feszültségként ott van bennünk, lecsillapítja a tudat, a hit, hogy Jézus lát engem. Együtt van velem, együtt érez, ha munkanélküli vagyok, ha megélhetési problémáim vannak, vagy betegség problémáim, Jézus látja, hogy mi van velem, együtt érez velem, és mindent megtesz azért, hogy segítsen rajtunk. És ugyanakkor ez fölébreszti bennünk a várakozás gondolatát. A 41.3. Zsoltár azt mondja, mikor mehetek és mikor láthatom meg az én Istenemnek az arcát. gyönyörű sorok, gondolatok vannak a zsoltárokban. Tehát az ember szeretné meglátni már azt, aki teremtette őt, aki gondoskodó szeretettel napról napra ránéz. 112. zsoltár. Kifogható az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. A magasságokon áll a trónja, és onnét tekint alá égre és a földre. Tehát Isten állandóan ránk tekint, és örülhetünk neki. Mennyei házából letekint a csillagos égre, hogy egy másik zsoltár mondja. Ahogy az ember körülmész, amikor jártában keltében, és vannak szép helyzetek, esetek a életben, de ugyanakkor vannak szemetek is az utcán, ledobva és semmivel nem törődve. Tehát Isten látja a mi tiszta szívünket, értékeli a mi jó szándékainkat. Tehát a lélek örül annak, hogy Isten látja őt, örül annak, hogy napról napra drukkol, illetve hálát ad nekünk, hogy hűségesek voltunk hozzá. Utána tudjuk, hogy érezzük azt, hogy Istennek ez a szeretet sugárzása, ez bennünket fönntart. Tehát minden nap szükségünk van arra, hogy valaki szeressen bennünket. Hát számíthatunk arra, hogyha emberileg nem is, de Isten mindig szeretettel veszi körül a lépéseinket és egész életünket. Tehát minél nagyobb az Isten szeretetünk, annál inkább be tudjuk fogadni az Istentől jövő szeretetet és jóságot. Zsoltáros mondja, kifogható az Úrhoz, Istenhez, kihasonlítható hozzá. Tehát ez az érték, ez a csúcs érték, hogy nekünk van Isten hitünk, van Istenünk, van mennyei atyánk, van teremtő atyánk. Tehát ezért fontos, hogy a szívünket mindig felé fordítsuk, ne a világ felé, mert a világ mint egy örvény, hogy szó volt tegnap is róla, becsodor bennünket a negatívokba, és sokszor nem tudunk kilépni ebből a forgó örvényből. Ezért fontos, hogy minden nap megerősítsük már reggel is hitünket, köszöntsük az Urat, hogy Uram, hálát adok, hogy elmúlt az éjszaka, hálát adok, hogy újra Te vezetsz engem is, megismeretlek Téged. Tehát ezért fontos, hogy amit a megtérésben megfogadtunk, hogy átadjuk magunkat neki, az Úrnak, ezt jó mindig megújítani. Ez segít bennünket, hogy eltávolodjunk a fölösleges dolgoktól, hogy eltávolodjunk a függőségektől, amelyek sokszor vonzanak bennünket a negatív felé. Tehát nekünk ott van a mennyország a hazán, és ott van a mi életcélunk, Isten mindig jobban szeretni és őt szolgálni. Egyedül Isten tudja betölteni az ember szívét, egyedül ő tud bennünket fölemelni, és megújítani a lelkünket. Ezért fontos, hogy a szentségimádáson kérjük, hogy Uram, adjál tüzet, hogy lángoljon a szívem Te éretted. Tegnap egy kicsit leült, mert fáradtak voltunk a szentségimádásunk, de fontos, hogy együttesen dicsőítsük az Urat, hogy együttesen éljük át, hogy most Isten van közöttünk, és imádjuk őt, akár egy-egy szó imával, vagy akár más imádsággal, spontán imával, vagy néma odafigyeléssel, hogy minél jobban átérezzük a világosságot és az erőt, ami kisugárzik az oltári szentségből. Tehát a ráfigyelés olyan, mint a gyújtó lencse. amikor meg tudunk gyújtani egy napsugár által egy papírt vagy egy fadarabot, a lencsét odafordítjuk. A figyelmünk is ilyen lencse. Föl tudjuk gyújtani a szívünket Isten kegyelméből, ha ráfigyelünk az Úr jelenlétére, és átérezzük, hogy ő itt van velünk, aki legjobban szeret minket. Imádságban átéreztük sokszor, hogy mit jelent a szívnek a lángolása. Ez egy nagyon szent dolog. Egy édesanyja megkérdezte egyszer, hogy szabad belemenni ebbe, már úgy éreztem, hogy elájulok, annyira éreztem a szívem lángolását. Megmutattam, hogy lehet nyugodtan akár elájulni is, hogyha az Isten szeretettől lángol a szívem. Tehát megadja Isten ezt a kegyelmet. Szabadi Szent Ferenc annyira átérezte ezt a lángolást, hogy azt mondta, hogy Uram, vedd lejjebb ezt a lángolást, mert belehalok. Tehát vannak ilyen kegyelmek. És ez jó, hogyha ezt megtapasztaljuk, mert ez valóságos tény, hogy az Isten és a Szent Lélek meg tud ragadni bennünket és fölemel. 60. Zsoltár azt írja, hogy hadd lakjam a te hajlékodba, Istenem, mindörökre. Tehát már most gondolatban, hitben ott lehetünk a mennyországba, mert mi a keresztség által Istenhez tartozunk. A keresztség által már megkezdett örök élet a földi életünk. Csak ellent kell állni minden rossznak, minden bűnnek, minden torzulásnak, és engedni, hogy a kegyelem hajtson, emeljen minket. És vágyakozzunk arra, hogy minél jobban az Úré legyünk. Vágyakozzunk arra, hogy elmerüljünk Istenbe, mint egy tengerbe, és körülvegyen minket. Kérhetjük azokat a kegyelmeket, amelyek mi közelebb visznek minket ő hozzá. Hát pont azt kérjük ilyenkor, amikor Isten is adni akarja. Isten már közölte velünk, hogy ő meghívott minket az örök életre. Hogy mi örökösei vagyunk már az mennyországnak, ahogy Pál apostol írja egyik levelében. Tehát mi joggal kérhetjük, hogy az Úr adjon nekünk egy ilyen bizonyosságot és állandó hűséget, hogy ki ne essünk az ő kegyelméből. Az imádság, az elmélyült imádság, vagy a szentségimádás egy olyan gyakorlat, mint amit a művész gyakorolja zongorán. Hogy minél többet gyakorol, annál inkább átitatja a zene, és annál inkább bele tud mélyülni, hogy bármikor egy hangversenyen el tudja kotta nélkül is játszani a darabot. Tehát belegyakoroljuk minket Isten, magunkat Isten jelenlétébe, hogy amikor oda kerülünk az Istenhez, akkor mint a gyermek titárkarral siet a szüleihez, ha megjönnek, oda füthatunk a mennyei atyához. Körülvesz bennünket az Úr, és minden oldalról ő akar közeledni felénk, és megerősíteni bennünket. János 14.23. Isten bennem él, és Isten lakást vesz nálam. Tehát beköltözik a mi szívünkbe is, mondja Jézus, ha mi szeretjük őt, és megtartjuk parancsait. Tehát, hogy a házastársak együttléte, szerető együttléte békét ad és örömet, ugyanígy az Istennel való közösség, az ő szeretete betölt bennünket és békét ad. Tehát egész lelkünket át tudja járni Isten szeretete, és ez meg tud maradni bennünk. 112. Zsoltár írja, az elhagyatottad a porból magához vonzza. Tehát Isten letekint mink ránk a magasságból, és mi visszatekintünk rá, mint édes apára. És a lélek tudja, hogy hűséges hozzá az Atya. És tapasztalja, hogy az Úr szeretete állandóan árad feléje, mint a napsugár, és felemeli magához. És ha bajba kerülünk, vagy bűnbe kerülünk, sietünk bűnbánattal feléje, és megbánja a rosszat, amit tettünk. Tehát az Úr az, aki ki tud menteni bennünket minden mélységből, minden nyomorúságból, minden sötétségből, minden bűnből. Tehát ez mindig nagy örömhír, amikor beleestünk valami nagy keserűségbe, csalódásba, hogy ez az ige, hogyha olvassuk, hogy Isten kiment bennünket minden rosszból, és örömmel fogad minket. 17. Zsoltár: megszabadít az Úr, mert kedvét találta bennem. Rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok akár a várfalakra is. Tehát ha fölhágok a várfalakra, akkor bármit le tudok győzni Isten kegyelméből, mert Isten szeret be engem, mert elhalmoz jóságával és magához akar emelni engem. Áttölel és várja, hogy én is visszaöleljem őt, hogy egészen bele tudjak mélyedni az ő közelségébe és szeretetébe. Csoportbeszélgetések, kérdéseim. Gondolok-e arra, hogy eljön az idő, amikor Isten befogad engem a mennyországba? Gondolok-e arra, hogy eljön az idő, és Isten befogad engem a mennyországba? Második: a mostani életem szerint könnyen bejutok oda? A mostani életem szerint könnyen bejutok oda? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.